megváltónktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelése készülve a 329. dicséretünk második versét énekeljük. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Keresztség sákramentumát megváltunk az Úr Jézus Krisztus szerzette és rendelte. A szereztetés igéket olvasom a Máté evangélium a 28. fejezetének utolsó verseiből. Jézus Krisztus mondja, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Mielőtt ennek a parancsnak engedelmeskedve két kisgyermeket megkeresztelnénk, előtte két kérdést intézek hozzátok, és azt kérem, hogy a feltett kérdésekre lelkiismeretesen és hallható szóval válaszoljatok. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermekek a Szent Keresztség által tagjai legyenek a Magyarországi Református Anyaszent Egyháznak. Ha így van, felejétek együtt, akarjuk. Ígéritek-e, hogy úgy nevelitek őket, illetve engeditek nevelni őket a Református Egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitükről majd ők maguk önként tehessenek vallást a konfirmáció alkalmával Isten és a gyülekezet színe előtt. Ha így van, felejétek, ígérjük. Most a gyülekezettel együtt tegyünk vallást a mi keresztény hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását, és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el, és imádkozzunk. Istenünk, jó atyánk, aki az élet teremtő, csodálatos ura vagy, köszönjük, hogy úgy állhatunk előtted, mindkét család tagjai, hogy ismét a legnagyobb ajándékkal gazdagítottál meg bennünket. Életet bíztál reánk. Köszönjük, Urunk, azt a pillanatot, amikor megtudtuk, és mi is a saját igenünkkel megerősíthettük, hogy életet akarsz reánk bízni. És köszönjük azt a pillanatot is, amikor a karjunkba vehettük a mi drága gyermekünket, gyermekeinket. És köszönjük, hogy láthatjuk az ő életükön, hogy teremtő szereteted és gondoskodó hatalmad, mint áldás, megnyugodott rajtuk. Köszönjük azt a sok-sok örömöt, boldogságot, amit a szívünk általuk tapasztalt meg eddig. És köszönjük, Urunk, hogy a Te igéd alapján tudhatjuk bizonyosan, hogy nem csak a földi lét néhány évtizedét adtad eléjük, de örök üdvösséget is készítettél nékik. Jézus Krisztus golgotai áldozata vére hullása árán. Köszönjük, Urunk, hogy igaz, amit énekeltünk, hogy szent tulajdonaid ők, és meg sem formálta még őket szent kezed, már kiválasztottad őket, hogy társuk légy földi életükben végig, és azon túl örökre. Urunk, áld meg a szülőket, keresztszülőket, nagyszülőket, hogy ők is a ti tanítványaitként élhessenek előttük. Először életpéldával, aztán szóval, és sok-sok értük mondott imádsággal vezethessék őket a Krisztus megismerés és a Krisztus követés a tanítványság útjára. Áld meg, Urunk, a gyermekeket most, amikor megkereszteljük őket, és életük minden pillanatában. Krisztus Jézus nevében kérjük mindezt. Hallgass meg bennünket, Urunk. Amen. Kristóf, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Miklós, Márk, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Áldjon meg titeket az Úr és őrizzen meg. Világosítsa meg az Úr ező orcáját ti rajtatok és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr ező orcáját tirjátok, és adjon néktek békességet, ami Urunkért, a Krisztus Jézusért. Amen. Foglaljunk helyet, és keressük meg a 162. számú dicséretünket, és énekeljük annak az első 5 versét. A 162. dicséretünk így kezdődik, ím béjöttünk nagy örömben, felséges Isten.
Ha ha ha. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, fölolvasom azt az Új Szövetségből, a Galatákhoz írott levél második részéből, a 11. verssel kezdődő és a 21. verssel bezáródó igeszakaszból. Tekintettel arra, hogy ez hosszú igeszakasz, ülve hallgassuk Isten igéjét. Mikor pedig Péter Antiókiába jött, szemtől szembe ellene állottam, mivel panasz volt rá, mert mielőtt némelyek odajöttek Jakabtól, a pogányokkal együtt evett. Mikor pedig odajöttek, félrevonult és elkülönítette magát, félvén a körülmetélkedésből valóktól. És bizony vele képmutatóskodtak a többi zsidók is, úgyhogy Barnabás szintén elcsábítatott az ő tettetésük által. De mikor láttam, hogy nem egyenesen járnak az evangélium igazságához képest, ezt mondtam Péternek mindannyiók előtt. Ha te zsidó létedre, pogány módra élsz, és nem zsidó módra, miként kényszeríted a pogányokat, hogy zsidó módra éljenek? Mi természet szerint zsidók, és nem pogányok közül való bűnösök? Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által. Mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből, és nem a törvény cselekedeteiből. Egyszerűen azért, mert a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem. Ha pedig a Krisztusban keresvén a megigazulást mi magunk is bűnösöknek találtatunk, avagy Krisztus bűnnek szolgálja é, távol legyen. Mert ha amiket elrontottam, azokat ismét fölépítem, önmagamat teszem bűnössé. Mert hogy én a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt megfeszítettem, ezért élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Nem törlöm el az Isten kegyelmét, mert ha törvény által van az igazság, akkor bizony Krisztus ok nélkül halt meg. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit. Tőlünk pedig azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek, válaszképpen Isten igéjére hajtsuk meg a fejünket. Imádkozzunk, könyörögjünk együtt így. Ímé bejöttünk hajlékodba, szent Isten, hogy hódoljunk előtted. Köszönjük, hogy ígei ígéretünk van arra, hogy a te szemeid ezen a hajlékon vannak, és ígei ígéretünk van arra, hogy a te szíved itt van velünk. Köszönjük, hogy ezért lehet találkoznunk te veled. Milyen jó, hogy így van, Milyen jó, hogy szentséged itt van. Könyörögve kérünk, árazd ránk a te ígéd igazságát, hogy ez az igazság őrizzen, átöleljen, gyógyítson, segítsen. Itt vagyunk megtört szívünkkel, különösen is gyászunkban. Eléd visszük a mi irénke testvérünk családját, szeretteit. Vigasztald meg őket. Ami drága kedvesünk, hitét, hűségét, Jézusban bízó életét példaképpen és erőforrásul állítva eléjük. Könyörgünk a betegekért. Hadd vigyük most eléd egy volt presbiter testvérünknek a megpróbált életét, aki kórházi ágyon feküdve várja a hírt, amelyik csak kétféle lehet. Légy irgalmas hozzá. Könyörgünk azért az asszony testvérünkért is, aki súlyos balesetet szenvedett. Kicsi gyermekei várnák, és még nem dőlt el, hogy él vagy hal. Légy irgalmas hozzá, kegyelemnek Istene. És légy irgalmas mindannyiunkhoz, hiszen nem vagyunk mi különbek senkinél. Magadhoz szólíthatsz egy pillanat alatt bennünket, vagy tarthatod az életünket, amíg akarod. Nem tudunk mi ehhez hozzátenni semmit, csak kérni téged, könyörülj rajtunk. Jöjj és szólalj meg a te csodálatos ígédben, megajándékozva bennünket önmagaddal, a Krisztus Jézusért. Amen. Az ige meghallására készülve az eddig is énekelt 162. számú dicséretünk 7. versét énekeljük. Prédikáltasd szent igédet, felséges Isten! Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom azt az új szövetségből, Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott levele 2. részéből. Az előbb már olvasott ige szakaszból egyetlen egy ige verset, a 20. verset, melyet újra olvasok. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ennek a mai Isten tiszteletünknek, ige hirdetésemnek ezt a címet adtam, hogy reformációra készülve. Egyszerűen azért, mert nagyon sokan úgy gondolják, hogy a reformáció ünnepét az év egy bizonyos rövid időszakára lehet és kell is korlátozni. Valóban így van. A gyakorlatban a válasz az, hogy igen. Október 31-ét és az azt megelőző napokat nevezzük a reformáció hetének, és ünnepeljük reformáció ünnepét, és tartunk ünnepi istentiszteletet. Pedig testvérek, Isten igéjének és szent lelkének minden megújító akarata egyenlő reformáció. Isten igéjének és szent lelkének minden megújító akarata, legyen az bármikor, az maga a reformáció. Valljuk természetesen a Semper Reformanda elvét, amely azt jelenti, hogy mindig reformálni kell, vagyis hogy az egyháznak mindig készen kell arra lennie, hogy megújuljon. Hogy megújuljon. Mégis az a gyakorlat, hogy csupán október 31-e előtti és követő napjaiban vagyunk együtt úgy, hogy ünnepeljük a reformációt. Szakítanunk kell ezzel, testvérek. Nyilván nem azzal, hogy ünnepeljük ezt a napot, hanem hogy csak ezen a napon, csak erre a napra korlátozzuk magát a megújulást. Ezt jelenti ugyanis a reformáció. Amikor a Krisztus Jézus elhívott bennünket az ő útjára, az ő követésére, akkor az történik velünk, testvérek, hogy miközben járunk azon az úton, amit a Krisztus követés útjának nevezünk, és ezen a folyamatos úton járás közben, ezen a folyamatos úton járásban nagyon sokszor deformálódunk, utat tévesztünk, célt tévesztünk, megerőtlenedünk. Nos, minden alkalommal, amikor az egyház egésze, vagy benne a hívők, a gyülekezetek közösségéhez tartozók életében ez bekövetkezik, hogy deformálódik, célt téveszt, megerőtlenedik, akkor mindig szükség van reformációra, Isten megújítására. Ez az egyház tulajdonképpeni csodája. Az egyház nem abban újul meg, vagy változik meg, hogy igazgatja magát az évtizedek, az évszázadok újságaihoz, hanem éppen abban van az egyháznak az ereje, hatalma, titka, hogy mindig visszaigazodik Isten szavához, ha onnan valamiért eltért. És az egész keresztény életünknek is ez a lényege. Ezért járunk templomba, ezért vesszük kezünkbe a Bibliát. Ezért imádkozunk, hogyha az életünk, a keresztény hívő életünk letért az útról. Isten adjon megújulást, új kezdést, bocsánatot, hogy Isten hitelesítse újra az egyházat, hitelesítse Isten újra a keresztény életünket. Ezért nem beszélhetünk csupán az év egy napján, október 31-én a reformáció tényéről és szükségességéről. Ezért kell folyamatosan reformálnia Isten igéjének és lelkének, az egyházat is, amikor annak ideje van, és a keresztény ember életét is. Kedves testvérek, kell a Szentlélek igei vezetése, hogy ezek a megújító isteni akaratok eljussanak hozzánk, és ennek engedjünk. A heidelbergi KT, amelyik szövegében nehéz, üzenetében örök időkre szólóan csodálatos, 54. kérdésében és feleletében az egyházról szól. A kérdés így hangzik, mit hiszel a közönséges keresztény anyaszent egyházról? Mit hiszel egyszerűen az egyházról? A válasz így hangzik. Hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva, annak végéig, az egész emberi nemzetségből szent lelke és igéje által az igaz hit egységében magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza, megtartja, és hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és az is maradok. Az, hogy Jézus Krisztus az ő egyházát őrzi és oltalmazza, hogy bölcsen vezeti, ebben benne van, hogy Jézus Krisztus jól látja, amikor deformálódunk, amikor elromlik valami, akár az egyház, akár annak egyes tagjai életében. És készen áll ezt kiigazítani. Készen áll ezt újraformálni. Készen áll ezt átalakítani. Ezért nem csak október 31-én volt és van reformáció, hanem mindig, amikor Isten megújító ereje és hatalma formája, alakítja és gyógyítja azt. Két üzenetet szeretnék aláhúzni és a szívetekre helyezni, az elhangzottak, az eddig elhangzottak és a fölolvasott íge alapján. Az első így hangzik, a keresztény egyházra mindig hatnak külső és belső eltérítő erők. Mindig így volt, mindig így lesz. A keresztény egyházra mindig hatnak külső és belső eltérítő erők. Másik üzenet pedig így hangzik, és ezekből megújulás mindig Jézus Krisztus által van csupán. Mindig hatnak ilyen erők, hogy eltérítsék az egyházat, de mindig van megújulás, de csak Jézus Krisztus által. Nézzük az elsőt. Nagyon sok gátló és romboló tényező hat az egyházra olyan értelemben, hogy a szolgálatától és a küldetésétől elmozdítsa. És sajnos arról szól az egyház története, hogy ez újra és újra sikerült. És az egyháza maga történelmi Istentől való küldetésétől időről időre elmozdul. Mert hatnak rá kívülről és belülről. Olyan romboló dolgok, amelyek ezt kimunkálják. Most csak néhány belső ilyen erőről, ilyen deformáló, az egyházat eredeti küldetésétől elmozdító dologról szólok. A külsőről nem. Kedves testvérek, a felolvasott igében arról hallunk, hogy Pál apostol bizonyságot tesz, hogy az ő idejében, amivel az egyház útját elkezdték deformálni, az nem más volt, mint a mind a mai napig tartó, bennünket kísértő bűn, az evangélium meghamisítása. Akkor mozdul el az egyház a maga eredeti küldetésétől, amikor megjelenik benne valami tanítás, amelyik az evangélium meghamisítása nyomán születik. A hamisítás mindig is divat volt, mindig is az marad, hamisítják a bort, a képeket, a történelmet, az okmányokat, felsorolhatatlan. A hamisítás vagy úgy történik, hogy az eredetibe beleteszek valamit, vagy megalkotok valami, ami egészen olyan, mint az eredeti, de abból nincs benne semmi. Vajon hamisítják még ma is az evangéliumot? Ugyan kinek lenne érdeke? És ha teszik, miért teszik, ha ez egyáltalán így van? És menjünk vissza a fölolvasott igéig. Hogyan történt ez Pál apostol korába? Mit ír a fölolvasott igében az apostol? Hogyan hamisították akkor az evangéliumot? És rögtön az út kezdetén próbálták eltéríteni az Istentől rendelt útjáról az egyházat. Az a megdöbbentő, testvérek, hogy akik ebben részesek, azok közt ott van Péter apostol is. Megdöbbentő. Mi volt ez az evangélium hamisítás? Az volt, testvérek, hogy a üdvösség dolgában, mint a legnagyobb kérdés dolgában, a hit és a kegyelem mellé oda tették, mint feltételt az ószövetségi törvények betartását is. Tartsd meg a régi dolgokat is. Ahhoz, hogy üdvözülj, nem elég az, hogy hiszel. Nem elég az, hogy Isten kegyelmes hozzád. Van itt még valami. Ha azt is megtartod, akkor üdvösséged lesz. Milyen szent köntös, nem testvérek? Milyen szent köntös. Valaki egyszer nagyon szellemesen azt mondta, hogy a reformáció csak azért kellett, hogy eljöjjön, mert két betűt egymás mellé téve és olvasva elkezdődött az evangélium meghamisítása. És az a két betű így hangzik, és. Mi kell ahhoz, hogy üdvözülj? Isten égéje azt válaszolja, higgy a Krisztus Jézusban, üdvözülsz. És az egyház eljutott oda, hogy azt mondta, higgy a Jézus Krisztusban. De ez még így kevés. Hozzá kell tenni még valamit. A te jó cselekedeteidet. Higgy és üdvözülsz. Mondja az evangélium, higgy, és még a jó cselekedeteid számon tartása is döntő kérdés az üdvösségnél. Csak hogy ez így nincs benne az evangéliumban. És Isten a maga kijelentését a Szentírásban hagyta ránk. És az évszázadok során hozzákerült, hogy és ott van még az ő akarata
a mögöttünk lévő évszázadok tanulságaiban is. És az üdvösség egyetlen feltétele a Krisztus. Ezért nincs más, akihez könyörögnöd kell, csak Jézus. És az évszázadok során oda került, hogy és még Mária is, és még a szentek is. Csak az nincs benne az evangéliumban. Nincs benne. Két kicsi betű. És az evangélium elkezdett az eredeti üzenetétől, erejétől, hatásától elfordulva megerőtlenedni. És ha előre szaladok most a történelemben, akkor ha azt látjátok velem együtt, hogy a keresztény egyház, benne a különböző történelmi egyházak, itt Európában milyen erőtlenül vagyunk jelen, akkor bűnbánatban csak azt mondhatjuk, hogy azért, mert folyik ma is az egyház életében is számtalan területen az ések gyártása. És ezzel együtt az evangélium megrontása. Sokan szégyellik kimondani azt keresztény ember létükre, hogy Isten igéjének minden üzenete igaz ma is. És hozzáteszik, hogy és hát azért figyelembe kell venni, hogy a 21. században élünk. Hát ha a férfi a férfit szereti, belefér az Isten nagy szeretetébe. Ha egyneműek össze akarnak házasodni, Isten végtelen irgalmába ez is belefér. És sorolhatnám még az ések retteneteit, amelyiknek eredményeképpen az evangélium megerőtlenedik, és az egyháza maga küldetését nem tudja elvégezni, mert erőtlen evangéliummal nem lehet életet formálni. Testvérek, halálos veszedelem az evangélium meghamisítása. Halálos veszedelem az egyénre, a hívő ember életére éppen úgy, mint az egyház egészére nézve. És ha már mondtam néhány kritikai megjegyzést, akkor hadd mondjam el, hogy az előző pápa előtt miért hajtottam mélyen fejet lélekben mindig. Mert egy olyan biblikus pápa volt, hogy bárcsak a mi egyházunk püspökei lennének olyanok. Ahányszor igazán kritikus, nagy dolgokban megkérdezték, szerényen úgy válaszolt, pont úgy, ahogy a reformáció válaszolt az addigi egyház minden ügyére, bajára. Így van megírva. Ennyi. Ebbe a csodálatos könyvbe így van megírva. És Isten ezen nem változtat. Ez így igaz. Így van megírva. Meghamisítása az evangéliumnak az is, testvérek, amikor hozzáteszek, vagy elveszek belőle. Engem mindig megdöbbent az, hogyha valaki évtizedek óta ide jár, és úgy hamisítja az evangéliumot magába, hogy észre se veszi. Vagy elvesz belőle, vagy hozzátesz. Ti normális dolognak tartjátok azt, hogy valaki minden vasárnap templomba van, Isten igéjét hallgatja, és az indulatai változatlanok, ugyanúgy gyűlöl, ugyanúgy utál, ugyanúgy ítélkezik, ugyanúgy boldogtalan, ugyanúgy magányos, mintha itt se lenne soha. Mit csinál ő itt az evangéliummal? Meghamisítja. Vagy hozzáteszi, amit szeretne hallani, vagy elveszi belőle a maga számára, aminek nem örül a füle. Ezért, mintha ide se járna. Semmi nem történik vele. Hallgatja az evangéliumot, és folyamatosan meghamisítja azt. Ezzel együtt erőtlenné teszi, kifelé pedig hitelteleníti azt, ami itt történik. Te hogy állsz az evangéliummal, testvér? Amit évek vagy évtizedek óta hallgatsz. Elvenni belőle magadban, vagy hozzátenni magadban. Evangélium hamisítás. És ha azt teszed, akkor benned soha semmi meg nem változik. Pedig kellene. Aztán gátló és romboló tényező a hívő gőg is, mondja Pál apostol. A hívő gőg. Jézusnak nagyon sok baja volt a gőgös hívő emberekkel, a legalistákkal, akik a saját szemükbe a hit élet mértékei voltak. Jézus egyszer azt mondta, jaj néktek, ti törvénytudók, olyan terheket raktok az emberek vállaira, hogy elviselni is alig tudják, de ti egyetlen ujjal sem érintitek azokat. Aztán elmondja az adós szolga félelmetes példázatát, amikor valaki tartozik a királynak, Istennek, megfizethetetlen az adóssága. Oda térd el a király elé, és bocsánatot kér, és az adóssága elengedését kéri, és a király elengedi. Aztán kimegy a templom ajtón, és találkozik valakivel, aki tartozik neki, szerinte, valami kicsivel. És elviszi a törvényszékre, és börtönbe csukatja, mert nem tudja az megadni néki azt. Vagy gondoljatok a tékozló fiú bátyjára. Amikor a tékozló fiút visszafogadja nagy szeretettel az atya, ugye itt is Istenről van szó, hazajön a mezőről a nagyobbik fiú, tiltakozik az ellen, hogy az Isten irgalmas volt. Azt mondja, én soha át nem hágtam egyetlen parancsodat se. Ó, de sok ilyen keresztényjel találkozom azóta is, aki egyáltalán nem ismer a maga életébe semmi bűnt. És soha még egy kecske fiat se adtál nekem. Soha, soha. És az atya azt mondja, fiam, hát te mindenkor velem vagy. Mindenem a tiéd. Örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred elveszett, de megtaláltatott, meghalt, de feltámadt és él. Gátló tényező, a hívő gőg. És röviden még a másodikról is, kedves testvérek, szükség van ennyi nyomorúság közepette, hogy mind az egyház, mind annak tagjai folyamatos megújulásban, reformációban éljenek. De ez nem létezik másként, csak a Jézus Krisztus által. Az egyházat nem lehet megújítani másként. Csak ha Jézus újítja azt. És az elrontott dolgainkból sem tudunk kijönni. Csak ha Jézus kihoz bennünket abból. Az egyház számára csak egyforma, egyféle újrakezdés létezik. Ha múltá teszi Jézus az elkövetett bűneit, mert alázattal és bűnbánattal belátja azt, és ami keresztény életünkben is csak úgy van megújulás, ha alázattal és bűnbánattal meglátjuk és megvalljuk a mi nyomorúságunkat a Krisztus Jézusnak. Kedves testvérek, ehhez az kell, hogy Jézus közelébe legyek. Nem változik semmi, csak Jézus közelébe változik minden. De Jézus közelében minden megváltozik. Jézus közelébe minden dombból egyenes út lesz. Minden elakadásból továbblépés. Minden bűnből tisztulás. Minden boldogtalanságból öröm. Minden elakadásból újrakezdés. De csak Jézusban. Nem tud más megújulást hozni sem az egyházban, sem az egyház tagjainak az életébe, csak Krisztus Jézus. Ezt mondja itt ki Pál, megfeszítettem a Jézussal együtt. Nincs kereszténység a megfeszített és feltámadott Jézus nélkül. Nincs. A legnagyobb bűne az egyháznak, hogyha el tudja hitetni bárkivel, hogy Jézus nélkül is van bűnbocsánat és üdvösség, hogy Jézus nélkül is létezik új kezdet, hogy Jézus nélkül is kijöhetek a mélységeimből. Ha mindenfajta emberi praktikákat Jézus hatalma helyére kíván tenni, mert az egyház ereje és titka csak Jézusban van. És a keresztény ember ereje és titka is benne van. És ezzel fejezem be, lehet, hogy elestél, és lelki értelembe földre kerültél, mert minden a hívő életünk ellen munkál. Lehet, hogy lelki értelemben padlón vagy. Lehet, hogy kiborultál. Lehet, hogy olyan terheket hordozol, amit ember el nem tudna képzelni. Lehet, hogy egy gyógyíthatatlan betegség rettenete szorít. Lehet, hogy a válságba jutott házasságod romjain ülsz. Nem tudom. De azt biztosan hirdetem, hogy van Jézus Krisztusban felállás, lábraállás és újrakezdés. De azt hirdetem, hogy Isten akarata az, hogy a porba ne maradjon senki. Hogy leverten és megalázottan, bűntől legyőzötten ne maradjon senki. Hogy higgye el, hogy van megújulás, hogy van újrakezdés a Krisztusban. És ímé itt az óra. És számodra itt a perc. De azt is megteheted, hogy elutasítod. Én arra bátorítok mindenkit, ne ess kétségbe, ne add fel, ne keseredj bele semmibe, mert él az egyház feje, a te urad, megváltód, csodálatos Krisztusod, és készen áll segíteni neked. Ez az örök reformáció.
ami megtörténhet ma, itt, benned és veled. Imádkozzunk. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy olyan sokféle elképzelésünk van nekünk Te rólad. Pedig leginkább evangélium hamisítás, amit mi gondolunk rólad, mert az az igaz, amit Te kijelentesz önmagadról. Köszönjük, hogy úgy mutatkoztál be nekünk, Urunk, mint aki irgalmas vagy, megbocsátó, és szeretsz bennünket. Szeretnénk közelebb menni hozzád, hogy jól lássunk téged, hogy így lássunk téged, hogy bizalom szülessen a szívünkbe, és lelki kezeinket bátran merjük nyújtani feléd, és néma ajkunkat bátran merjük felnyitni könyörgő imára hozzád. Jöv el, Uram Jézus, és cselekedj velem kegyelmesen. Köszönjük, hogy az egyház a tiéd, a te tested, Urunk Jézus. Vigyázd, őrizd, és könyörülj rajtunk, hogyha ennek a testnek egy-egy része torzulna, mozdulna rossz irányba tőled el, akkor visszataláljon. Szeretnénk áldásul lenni másoknak. Készíts erre, és használj bennünket így. Amen. Azt az imát mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és megáldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti gyülekezeti alkalmainkról pedig azt jelentem, amit már hirdetünk egy ideje, és az őszi gyülekezeti körlevelünkben is jeleztük a testvéreknek, hogy a Reán következő hét 5 estéjén, hétfőtől péntekig gyülekezeti evangelizáció lesz itt a templomban, este 6 órai kezdettel a samáriai asszony története lesz majd előttünk, és ha Isten éltet, ezeket a szolgálatokat szeretném végezni jó magam. Hívogatunk mindenkit. Ez azt is jelenti, hogy a jövő heti hétközi gyülekezeti alkalmak az esti evangelizációba olvadnak bele. A Reán következő vasárnap, 28-án pedig kiosztjuk a szentjegyeket, úrvacsora osztással egybekötött istentiszteletünk lesz. Örömmel jelentem a gyülekezet tagjainak, hogy tegnap egy nagyon szép irodalmi estünk volt, Valljatok, tagadjatok címmel, igazán lélekemelő volt és gazdagító volt ez az együttlét. Azért jegyzem meg, hogy bátorítsak olyanokat, akik nem nagyon jönnek ilyen alkalmakra, mind az evangelizációra, mind egy-egy ilyen erzsébeti estés, irodalmi estre, hogy bátran mozduljanak meg.
Gyülekezetünk énekkara 35 fővel elutazott a balatonfüredi központunkba, ahol készülnek a november 11-i vasárnap esti ünnepi alkalomra. Ezt is jelzem előre a testvéreknek, hogy november 11-én itt ebben a templomban, ez vasárnapi nap, a Pesterzsébeti Városi Vegyeskórus és a mi gyülekezeti énekkarunk, mintegy 80 taggal, az önálló műsorrészek után közösen elő fogja adni Ramírez kreol miséjét. Szeretettel várjuk és hívjuk a gyülekezet tagjait, készüljünk erre lélekben, és azért jegyeztem meg, hogy az énekkarunk tagjai ezért utaztak többek közt el, hogy erre az előadásra és szolgálatra készüljenek. Gyászoló testvérek vannak közöttünk, az elmúlt héten kísérték el szeretteik Petsz Istvánné, Irénke testvérünket, gyülekezetünknek hűséges áldozatos tagját, aki 75 esztendőt élt. Isten adjon vigasztalódást a hátramaradottaknak. Isten tiszteletünk végén 468. számú dicséretünknek az első és az utolsó versét énekeljük, tehát a 468. számú dicséretünk első és hatodik versét, majd a himnuszt. Az első vers így kezdődik, zengd Jézus nevét, zengd világ.